Igazából az ötlet egyrészt jött abból az igényből, hogy közeledett a óvodáskorhoz a gyermekünk, és kezdtünk gondolkozni, milyen intézménybe küldjük. Másrészt jött abból, hogy ide, ahova költöztünk, Mányba, találkoztunk olyan családokkal, akik nagyon hasonló gondolkodással voltak a nevelésről, mint mi, és kicsit ilyen álmodozás szerűen indult, hogy de jó lenne, hogyha helyben is lenne egy olyan opció, ahol a gyerekek kint lehetnek egész nap a természetbe, és ahol azon van a hangsúly, hogy ők hogyan kapcsolódnak a teremtett világhoz, meg egymáshoz, és nem azon, hogy hogyan tudnak felkészülni az iskolára, mondjuk feladatlapok, vagy esetleg ilyen ülős asztali játékok segítségével.
De ezt látták valahol? Mert ugye önök nem Magyarországon éltek, hanem Skóciából tértek haza.
Igen, Skóciában éltünk 5 évet, mielőtt a gyermekeink születtek. Én tájépítészként dolgoztam Skóciában, egy alapítványnál. Ez az alapítvány egyébként David Attenborough-nak az egyik alapítványa, most már több mint 30 éve alapult, és az a célja, hogy az oktatást minél inkább kivigye a természetbe. Arra jöttek rá, hogy ott már annyira elszakadtak a gyerekek a természettől, hogy olyan eszenciális igényeik maradtak kielégítetlenül, ami aztán nagyon súlyos magatartásbeli és pszichés problémákhoz vezetett, főleg a későbbi tinédzserkorba. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan alapozás ebbe a korai gyermekkorba, amivel rájöttek, hogy egy sokkal stabilabb későbbi gyermekkort tudnak megalapozni, és akkor ők tréningeket kezdtek el tartani tanároknak, meg nevelőknek, hogy hogyan lehet egy hétköznapi tanórát mondjuk kivinni a természetbe, hogy milyen módon érdemes a gyermekeket kapcsolódni hozzá. Felfedezték azt, hogy a gyermeknek bizonyos veszélyeket vállalni tudni kell, vagy a kezébe kell adni azt a döntés lehetőséget, hogy fel tudok-e mászni erre a fára, vagy nem tudok felmászni. Hogy nem szabad mindent eldönteni helyettük, hanem hogy a saját képességeiket kell tudni hagyni kibontakozni, és ehhez a legmegfelelőbb tér, egy olyan természet adta tér, ahol nem tudom, mérnökök által kreált játszó eszközök vannak, ahol mondjuk minden lépés 25 centiméterre van egymástól, és nagyon könnyen megtanulja az agya a gyereknek, hogy itt 25 centire kell lépni, hanem mindegyik faág másik távolságra van egymástól, és hogy mennyivel fejlesztőbb az, hogyha a gyereket pára mászni hagyjuk, és nem egy előre gyártott mászókára, mert nem csak a természettel való kapcsolata fejlődik, hanem egyéb képességeire is nagyon jó hatással van.
És ott egyébként mik voltak a tapasztalatok Skóciában?
Gyakorlatilag azt vannak olyan kutatások, hogy ott igazából így a 70-es, 80-as években akkor kezdték el azt, hogy lebetonozták az összes iskolaudvart, és teljesen kivették az oktatási intézményekből a természetes környezetet sok helyen, és hogy nagyon-nagyon erős magatartási problémák jöttek elő, és ennek a visszafordításával, tehát azzal, hogy az iskola udvarnak legalább a felében mondjuk csináltak egy természetes játszóteret, én egyébként tájépítészként ezeken a természetes játszóterek létrehozásán dolgoztam, nem kifejezetten a pedagógus képzésbe, de hogy ezeknek a tereknek a megváltoztatásával gyakorlatilag ezek a magatartási problémák, ezek eltűntek. Tehát lettek olyan balesetek, hogy néha lehorzsolták a térdüket a gyerekek, mert a faágon lehorzsolták a térdüket, de nem voltak olyan, hogy idegbeteg állapotba verték egymást. És hogy igazából ennek a képzés része, ez erre irányult, hogy ezt a fajta úgymond veszélyt, hogy a gyerek néha megsérül egy-egy faáktól, vagy elcsúszik a füvön, és koszos lesz. Ott ez egy nagyon, de hát szerintem egyébként itthon is sokan nagyon kényesek arra, hogyha mondjuk sáros ruhában jön haza a gyerek. Mert hogy ezt a drága, szép új ruhát összekoszoltad, és már megint ki kell mosni. Most van egy ilyen mondás, hogy van tiszta gyerek és boldog gyerek.
Igen.
És ezzel teljes mértékig tudunk azonosulni, hogy nem arra van szüksége, hogy csini ruhája teljesen ugyanúgy nézzen ki a nap végén, mint a nap elején, hanem arra, hogy ő a saját kezével és minden érzékszervével felfedezze a körülötte lévő különböző anyagokat, legyen az akár sár, vagy homok, vagy víz.
Igen, meg erre szokták azt mondani, hogy van mosógép, ki lehet mosni azt a ruhát, meg van cérna és tű, meg lehet varni azt a ruhát.
Igen.
És az teljesen természetes volt, vagy előre eldöntött volt, hogy Mányba mennek, vagy keresgélés volt, amikor hazajöttek Skóciából, hogy megvolt a fejükben a terv, hogy mit szeretnének létrehozni, és ahhoz helyszínt kerestek.
Nem, igazából ez a Mányba költözés, ez egy teljesen véletlen vagy sorsszerű, de legalábbis nem előre eltervezett volt. Ugyanis mi a Zsámbéki medencében nézelődtünk egyébként, mert az úgy nagyon szimpatikus volt ez a távolság Budapesttől. Egy idő után azért már egy kicsit kezdtük ott is azt érezni, hogy mi még nem szeretnénk agglomerációba lakni, hanem valami falut keresünk, ahol sokkal inkább létezik egy falusi közösség, mint mondjuk egy agglomerációs településen. És igazából nem Mányt találtuk meg, vagy szúrtuk ki először, hanem ezt a házat, amibe költöztünk. Ezt a hirdetést láttuk, és akkor teljesen szerelmesek lettünk bele, és így költöztünk mi Mányba. És utána itt Mányba találkoztunk egy olyan közösséggel, amiről igazából először nem is álmodtunk, mert nem igazán voltak tapasztalataink vagy elképzeléseink hazai, falusi közösségekről. Nekem is, meg a férjemnek is a nagyszülei költöztek fel már városba, és azt a fajta vidéki életet, amit ők éltek, azt mi már így nem tapasztaltuk meg.
Gondolom azért nem volt könnyű, tehát megvolt az ötlet, de ahhoz, hogy megvalósuljon, ugye 2020-ban indultak el, rengeteg
Igen.
munka kellett, pénz, segítség, szóval hogy volt a megvalósulás?
Hát elég sok segítségre szükségünk volt, igen, és nagyon sok befektetett emberi munkára, meg emberfelettire is néha. Úgy gondolom, hogy a mi eredeti álmunk, amikor idejöttünk Mányba, vagy amikor hazajöttünk, akkor gondolkoztunk egy olyan, nem is feltétlenül intézmény, egy olyan helybe, ahol egy kicsit úgy lehet tanítani az embereket arra, hogy hogyan éljenek közelebb a természethez, hogy hogyan kapcsolódjanak, mert sokszor már vidéken is elveszítették az emberek azt az élő kapcsolatot a természettel, ami igazán megnyugtató és feltöltődést adó tud lenni. Ez később, tehát ami most Szent Ferenc kertműhelyként működik, itt az óvodával egy ingatlanon, ez az, amiről mi nagyjából eredetileg álmodtunk. Aztán ugye jött az az igény, hogy megszülettek a gyerekeink, és kellene nekik óvoda. Megjött az a lehetőség egyrészt, hogy egy olyan szuper közösséggel találkoztunk itt, akik támogatóak voltak, és lelkesek voltak, és ők is minden erejüket és energiájukat beleadták ebbe a projektbe. Tehát ez biztos, hogyha egyedül vagyunk, akkor nem kezdtünk volna óvoda alapításba, vagy bármilyen intézmény alapításba, mert itt nagyon jó volt az, hogy mindannyiunknak különböző kvalitásai voltak. Mondjuk a férjem meg én, ő építőmérnök, én tájépítész vagyok, mi főleg a fizikai kialakítás részhez értettünk. Voltak olyanok, akik sokkal jobb bölcsészi vénával vannak megáldva, mint mi. Ők a pedagógiai program írásába tettek hatalmas energiákat. És igazából ez mind együtt kellett ahhoz, hogy ez az óvoda itt 2020-ba elindulhasson.
Maga az óvoda egyébként, mert ugye alapítványként működnek, tehát akkor
Igen.
aki szeretne ebbe az óvodába járni, akkor annak mondjuk ilyen havi térítési vagy évi térítési díjat kell fizetnie?
Hát van egy alapítványi támogatási díj, és az alapján fizetnek a szülők, igen, ugye, mint minden magánintézmény, a mi intézményünk is az állami támogatásnak csak a felét kapja meg, és akkor a másik felét a szülőknek kell fedezni.
Értem. És maga a kertműhely, ahol ugye palántákat lehet vásárolni, ezt-azt, tehát az onnan befolyt összegek is az óvodához mennek? Vagy ez két külön dolog?
Annyiban, tehát a kertműhely az nem pénzügyileg, hanem inkább egyéb javakkal támogatja az óvodát. Egyrészt, mert a kertműhelynek nagyjából annyi bevétele van, amit mindet vissza is forgatunk, még így is rengeteg fejlesztés és egyéb tőke bevonása lehetne itt a kertműhely résznek a kialakításába. Például, hogy itt a kertműhelybe fogadunk mi iskolás vagy más egyéb külsős óvodás csoportokat is, és akkor szeretnénk még egy kis fedett pavilonrészt nekik csinálni a kertbe, hogy ne az óvodának a területét kelljen használni annak, aki a kertműhelybe jön látogatóba. Viszont egyéb módon például a palántákkal az óvodának a tankertjét szoktuk támogatni. Akkor a kertműhely részben találhatóak az állatok, amiket végül is mi tartunk fent, de az óvodások ugyanúgy minden nap meglátogathatnak, meg megtapasztalhatják a fejlődésüket, mint hogyha a sajátjuk lenne.
Sokan keresik egyébként önöket? Egyrészt szülők ugye, akik szeretnék oda járatni a gyereküket, másrészt gondoltam olyan vezetőkre, akik mondjuk szívesen hoznának létre a saját településükön egy ilyen óvodát.
Ilyen, meg olyan érdeklődés is van, igen, egyébként a vezető pedagógusunk, Imola, ő végzi most a organikus pedagógia képzést, ugye ez is egy viszonylag tág témakör, hogy organikus pedagógia, de a mi pedagógiai programunk is egyértelműen beletartozik ebbe a kategóriába, és ennek a képzésnek a keretein belül ők egyfajta ilyen mentorálási jogosultságot is fognak kapni, tehát ez egy potenciális fejlődési lehetőség számunkra, hogy hivatalosan is mentoráljunk esetleg intézményeket. Egyelőre ilyeneket nem csinálunk, bár vannak megkeresések, szoktunk informálisan beszélgetni óvodákkal, vagy óvodát alapítani szándékozó emberekkel, de egyelőre ennek nincsen egy ilyen kidolgozott formája.
Mondjuk önöknél minden adott ehhez, hiszen ott a Mányi Berek, ahová a gyerekeket ki lehet vinni, ahol a gyerekek testközelből megtapasztalhatják azt, hogy milyen is a természettel együtt élni.
Igen, igen. Hát a Mányi Berek nevű hely az innen tőlünk egy körülbelül 10 perc sétára található. Lent van a patakparton, és egy nagyon szép vízparti élővilága van, egy kis erdőcskével, ahova rendszeresen leszoktak menni a gyerekek.
Az jutott eszembe egyébként, hogy bár gondolom, hogy önöknél abszolút nincs a szülőkben sem félelem. És amit pontosan az elején mondott, hogy ne az legyen, hogy feladatlapokat töltenek ki, tehát magyarán, hogy már óvodában arra készülnek, hogy mi vár majd rájuk az iskolában, hanem maradjon gyerek a gyerek. De akkor gondolom félelem sincs se a szülőkbe, se mondjuk önökbe, hogy a gyerek megállja majd a helyét az iskolában, vagy nem. Sőt, van már tapasztalata arra, hogy mondjuk jobban megállja a helyét az iskolában, mint mondjuk az, aki feladatlapokon nőtt fel egy óvodában?
Azok a szülők, akiknek elmentek iskolába, és akinek hagyományos iskolába ment a gyerekük innen, mert elég sokan mennek itt a közeli Waldorf iskolába is, de nem mindenki, és azoknak a szülőknek a véleménye, akik hagyományos iskolába küldték a gyermeküket, hogy jellemzően egy nagyon rövid periódus van az elején, amíg egy kicsit nehezebben megy a ceruzafogás, mondjuk, mert nem gyakorolták be az óvodába. Uh-huh. Vagy ez a egy helyben ülés, bent vannak az épületben egész délelőtt, igazából ennek a ténye valószínűleg. Viszont ez nagyon-nagyon hamar átfordul, és kiderül, hogy igazából nagyon jól megállják a helyüket, és nagyon jó alapokat kaptak itt az első 6-7 évükben ahhoz, hogy aztán a iskolának a monotonitását és az ezzel járó stresszt azt tűrjék.
Igen, nekik, akik egy ilyen óvodában nőnek föl, nehezebb lehet talán elviselni azt, hogy egyrészt bezárva vannak, egy taposó malomba lépnek be, és ugye ott nem azt folytatják, amit megszoktak. Ez azért nehéz lehet nekik valahol.
Valahol ez a kezdetben nehéz, de alapvetően az a cél, hogy egy olyan érzelmi biztonsággal menjen a gyerek, hogy még azt is tűrni tudja, hogy neki egész délelőtt ülnie kell.
Igen. Ágota, milyen célok vannak még, vagy célok lebegnek még a szemük előtt, vagy milyen álmok, amelyeket meg szeretnének valósítani?
Hú, rengeteg van, és vannak apróbb, meg vannak nagyobb álmok. Ugye itt ennek az intézménynek a területén együttműködik a Szent Ferenc Tanyaóvoda, Szent Ferenc Kertműhely, meg egy biokert, ami zöldségtermesztésre van. Igazából mindhárom téren vannak mindig apró lépések, amikkel még szebbé, még jobbá akarjuk tenni. Főleg a kertműhelynek még sok fizikai fejlesztésre is szüksége van, mert eddig inkább az óvodára koncentráltunk, vagy azokon az alkalmakon, amikor összejöttünk a ismerősökkel, szülőkkel, hogy együtt építsük a helyszínt, akkor elsősorban az óvoda volt fókuszban, és akkor most, hogy az úgy nagyjából egy olyan szinten van, ami elfogadható, most már több energia jut a kertműhelyre, illetve a biokertnek a fejlesztésére. Szeretnénk ezek... így a nyári táboroztatást a kertműhelybe egy kicsit felfejleszteni, mert igazából akkor, hogyha a kertműhelynek lenne bevétele, igazából akkor tudná az óvodát még jobban támogatni.
Értem. De azt már nem tervezik, hogy elhagyják Magyarországot?
Nem. Mi itt nagyon jól megtaláltuk a helyünket, és szeretnénk itt maradni.
Szent Ferenc Tanyaóvoda, és hát egy részlet a küldetés nyilatkozatotokból, szeretnénk a ránk bízott gyermekeknek a természetben biztosítani a fizikai, lelki, szellemi és szociális fejlődésükhöz szükséges ingereket. Szóval mit is jelent ez a valóságban? Szörényi Imola Virágota, Tanyaóvoda vezetőjét kérdezem.
Az az igazság, hogy én 2 éve kapcsolódtam ehhez az óvodához, 2 éve vagyok ennek az óvodának az óvoda vezetője, az első évet azt nélkülem töltötték, de azt hiszem, hogy amikor rátaláltam a tanya óvodára, akkor ugye azt éreztem, hogy itt az értékrendek annyira egyeznek a saját életemmel, hogy ez fantasztikus. Az óvodai pályafutásom alatt először érzem azt egy intézményben, hogy ez olyan, mintha ezt én találtam volna ki. Tehát a fenntartók annyira csodálatos koncepciót találtak ki arra, hogy a gyerekek tényleg ilyen holisztikusan, teljes értékben, minden oldalról meg legyenek támogatva, és én mindig azt mondom, hogy nekünk 3 alappillére van a mi óvodánknak. Az első tényleg ez a természetközeliség, ez a visszatalálás a természethez, a tisztelete a növényeknek, állatoknak, egymásnak, a fáknak, ennek az értékelés, a fenntarthatóság, az ökoszemlélet, ez egy nagyon nagy alappillér az óvinknak. A második az a keresztény értékrend, és a harmadik ez az organikus pedagógia. De hogy ez a 3 is annyira összefonódik mindenben, akár a nevelésben, a pedagógiai programunkban tényleg egészségesen fejlődő gyermekeket tudjunk útjukra bocsájtani az életbe, és valószínűleg mi arra törekszünk, hogy ne ilyen pipákat csináljunk a nevelésbe, hogy na ez is megvan, az is megvan meg, hogy gyötörjük őket ezzel, azzal, hanem én azt gondolom, hogy az organikuság abban van, hogy egyenként vesszük őket, és egyenként figyeljük meg, hogy mire van szükségük, mint a növényekre is, tehát, hogy mint ahogy 2 paradicsom palánta sem ugyanolyan, bár mind a 2 paradicsomot terem, de hogy mindkettő kicsit más, és az életben is a gyerekek mindig mások, és szerintem egy olyan jó csapat állt össze az óviba, akik ezt tudják biztosítani a gyerekeknek.
És ha jól gondolom, akkor maga a település, ahol található ez az óvoda, tehát maga a környezet is adta a lehetőséget, hogy ez az óvoda létrejöjjön ott.
Igen, ez egy kis faluban jött létre, ez egy nagyon szép, nagy területen lévő óvoda, társintézményekkel, a kertműhelyel, most már van egy biogazdaság is a hátsó kertben, egy nagy területen, akkor van a Mányi Berek, a patakpart, ahova leszoktunk járni. Tehát, hogy tulajdonképpen az életünknek a 80%-át a természetben töltjük, kint a szabadban, kertészkedünk, kirándulunk az erdőbe, egy terméseket gyűjtünk. Valójában én azt érzem, hogy az élet körforgását így megismertetjük a gyerekekkel, akár a növény ismereteikkel, a kertészkedéseinkkel, ahogy magot vetnek, palántáznak, gondozzák a növényeket, zöldségeket, gyümölcsöket, utána leszedjük és megesszük, és aztán összegyűjtjük a magokat. Tehát, hogy igazából az állatokon keresztül, ami a társ intézményünkben van, meg ott nem messze az óvinktól, tehát, hogy oda mi minden nap ellátogatunk, állatokat etetünk, és látjuk az ő fejlődésüket. Úgyhogy szerintem a gyerekeknek ez egy csodálatos élmény.
Megélni az egységet a természettel, ez a legfőbb küldetés?
Igen, nem csak a természettel, hanem egymással, és mindezek felül önmagunkkal. Tehát ugye azt gondolom, hogy az a program, amiben például a nevelők is önmagukkal törődnek, tehát hogy úgy tudunk csak nevelni másokat, ha önmagunkat is neveljük. Tehát ez a fajta tudatosság, ez benne van a mi programunkban, és az egymás tisztelete, a természet tisztelete is, és az, hogy valószínűleg ezek a gyerekek egészségesebbek, mind lelkileg, mind testileg, mivel egy hatalmas területen létezhetnek, és nincsenek beszabályozva, hanem megvan nekik engedve, hogy én szépen fejezem ki magam, hogy tapasztaljanak. Nagyon sokat tapasztalnak, és megélik a saját korlátaikat, hogy mit tudok, mit nem tudok, akár a fára másznak, akár olyan akadályokat küzdenek le, ami mondjuk egy alapóvodában szerintem nincs. Tehát, hogy az erdőjárásban tényleg sokszor 5-6-7 kilométereket is gyalogunk, és ott a patakpartra, amikor megyünk a mezőkön keresztül, minden évszakban a változás, ez a rácsodálkozás a természet változására, ezt annyira jó látni, ahogy a gyerekek egy kicsi bogárral is eljátszanak, tehát hogy nem rohanunk, megyünk, megállunk, botorkálunk, csináljuk a kis dolgunkat, mindenki felfedez. Ez a nyugodtság van, én ezt mondom, ez a harmónia és nyugodtság, ez jellemző ránk.
Hány csoport van az óvodában egyébként? És ezt azért kérdezem, mert általában, amikor ugye elindul egy csoport, és ugye fejlődnek a gyerekek, csak hát ugye nem egyformák a gyerekek, tehát mindenki más ütemben fejlődik.
Hát igen, egy vegyes csoportunk van 20 fővel, Úgyhogy itt aztán 3-tól 6, sokszor néha visszatartott gyerekek, 7 évesek is vannak, tehát hogy ez egy ilyen nagyon családias légkör, amiben vannak testvérek is, nagyok, kicsik, egymásnak segítünk, rengeteg munka jellegű feladatunk van, nagyon nagy önállóságra neveljük őket, probléma megoldó készségük, ez fantasztikus, mert nem oldjuk meg helyettük az élethelyzeteit, hanem ott állunk mellettük, és megfigyeljük azt, hogy ők milyen megoldásokat találnak ki azokra a problémákra, amik adódnak az életben, akár amikor a kordét hátra húzzák az állatetetéshez, és bármilyen probléma adódik, hogy kidől a komposzt, vagy a sárgarépa hétet, ezt így meg tudják oldani, meg amikor a diót törik, tehát hogy igazából nem kell nekik ezt előkészíteni, mert fognak egy követ és egy kavicsot, és ezt föltörik maguknak is, hogy olyan jól látni, hogy így feltalálják magukat mindenbe. És úgy igazság szerint ez a fajta organikus nevelés arra is jó, hogy minden korosztálynak, minden egyes gyereknek az életkori sajátosságait figyelembe véve tudjunk tervezni a napokkal, és hát a ünnepkörök köré szoktuk a nevelési tervünket tervezni, és fantasztikus szakembereink vannak az óvodában, tehát olyan tapasztalt pedagógusok dolgoznak ott, hogy tényleg le a kalappal előttük, akik a drámában, akár a mozgásos játékokban, a zenében tényleg járatosak, ezért így hálás a szívem.
És ezért nagyon jó, mert önállóságra nevelitek a gyermekeket, hiszen ezzel, hogy ültethetnek, palántákat nevelhetnek, állatokat gondozhatnak, ezzel ugye megtanulják a munkát is, a munka, az állat, a természet szeretetét, és hát ez önállóságot is ad nekik.
Hát nagyon, hát megtanulják, hogy mit miért kell csinálni, hogy ki mit szeretne, gyomlálunk. Most például van egy régi szekerünk, és így a nyár folyamán azt teljesen benőtte a gaz. Vannak nekik ilyen kis kesztyűik, és ahogy ilyen élvezettel nekiláttak ennek a szekérnek a kiszabadításába, és közben a Csipke Rozsikához hasonló mesét szőttünk, tehát hogy van egy mesefánk, amire úgy, mint a madarak felülnek az óvónénivel együtt, és akkor minden nap mesét szőnek, és ezt a szekeret is kiszabadították, és közben így szőttük a mesét együtt, és aztán a végeredmény fantasztikus volt, hogy kiszabadult a szekér, és mindegyik fölmászott a szekérre, és olyan boldogságot éltek meg, tehát hogy a munkák gyümölcsét látják, és szerintem ez egy nagyon jó érzés a gyerekeknek, hogy nem tesznek mindent oda eléjük, hanem hogy hagyjuk őket kitalálni dolgokat, és nagyon sokat fejlődik ezzel az ő probléma megoldó készségük, ami szerintem az életbe egy alapvető készség, amire különben nem tanítjuk meg a gyerekeinket sokszor, és aztán elég tanástalanul állnak az élet egyes kérdéseibe. Tehát nekik sok-sok döntést kell hozni. Persze ott vagyunk, tehát hogy mi segítünk nekik, de a saját kompetenciáikban azért ők elég önállóak az óvoda keretein belül.
És ez azt jelenti, hogy az óvoda élelmezése, tehát a gyerekeknek az élelmezése, az a kertből történik, tehát például a kertben megtermelt gyümölcsök, zöldségeket földolgozzátok?
Hát különben az óvodának van egy főzőkonyhája, de még nem vagyunk ott, hogy azt tudjuk mondani egy élőadásban, hogy azt főzi meg a szakácsunk, ami a kertből jön, de már most már majdnem elérünk oda. De ami a mi tankertünkben megterem, igen, azt leszedik a gyerekek, behozzák a foglalkoztatóba, ami egy kinti foglalkoztató, és akkor megmossák, fölvágják, maguknak salátát készítenek, vagy leszedik a citromfű tejának való kis leveleket, például betakarítottuk a bazsalikomot, leszárítottuk, akkor a mentát, akkor teját készítünk abból, fölvágják a céklát, a répát, és azért ezeket meg szoktuk enni 10 óraiként.
És nagy egyébként az érdeklődés az óvoda iránt, mert hogy ugye egy 20 fős csoport van. Van lehetőség például bővíteni?
Hát nagyon nagy az érdeklődés, most még nem gondolkodunk bővítésben, mert hát egy elég fiatal intézmény, tehát hogy 2020-ban alapították ezt az intézményt, akkor nyílt szeptemberben, tehát hogy most még arra koncentrálunk, hogy ez a pedagógiai program, ami különben egyedülálló szerintem Magyarországon, ez teljes mértékben meg tudjon valósulni, és évről évre egyre több mindent tudunk bevinni ebbe a gyakorlatba, mert hogy ezek tényleg újdonságok, mert ez a fajta erdei óvoda, anya, gazdaság, ez a paraszti gondolkodás, amiben mi élünk nap mint nap, a természettel, az állatokkal, a gazdasággal. Tehát, hogy én erre még így nem láttam példát a világban, pedig volt számos ország, ahol már dolgoztam pedagógusként, de ez tényleg egyedülálló, és tényleg azt érzem, hogy a gyerekek javára van. De hogy nem tudunk most még bővíteni, tehát hogy most még arra koncentrálunk, hogy itt kikristályosodjanak ezek az alapelvek, és a gyakorlatba tudjuk önteni ezeket.
Hát hogyne, nézem a honlapot, és igen, ugye látom ott, hogy óvoda, üvegház, melegágyak, tankert, kültéri tanterem, fűszfa pihenő, mélylegelő, homokozó, sték, torony, mászókaliget, tehát annyi minden van, tehát ez lehet mondani, hogy egy paradicsom a gyereknek.
Hát igen, mezítlábas ösvény. Tehát van egy csodálatos fűszfa kupolánk a kert végében, így a biogazdaság mellett, és ott mellette van egy mezítlábas ösvény. Annak a hátuljában van egy hatalmas cseresznyefa, jobbra a kecskék, a bárányok, tehát egy ilyen idilli dolog, és az ünnepeinket a fűszfa kupolában szoktuk megünnepelni a szülőkkel, nagyon, nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a közösség építésre, tehát hogy a családokkal szoros kapcsolatot tartunk. És én mindig azt mondom, hogy ebbe az óvodába jó gyerek, jó felnőttnek, dolgozónak, szülőnek, tehát hogy én tényleg azt érzem, hogy mindenki megtalálta a helyét, és megbízik bennünk, és jól érzik magukat.
A szülők mit mondanak? Tehát mik a tapasztalatok? Ugye 2020-ban indult el az óvoda, a szülők mit mondanak, mit látnak a gyerekeken?
A jó tapasztalat az, hogy az összes kis testvért beíratják, tehát hogy valószínű, hogy meg vannak velünk elégedve, hogy igazából nem nagyon tudunk külső családokat felvenni, mert ugye a kis testvérek teljesen betöltik a teret, és itt azért nagyon sok olyan család van, akik nagy családosok, és hozzák a gyerekeket, a kisebbeket is. Nagyon sokat dolgozunk együtt a szülőkkel a nevelési kérdésekben, hogy harmonizáljuk a mi gondolatainkat és a mi nevelési elveinket a szülőkkel. Nagy szerencsénk az, hogy a családok nagy részén az értékrendje teljesen megegyezik a mieinkkel, és az óvoda értékrendjével. Valószínű, hogy ezért is választották ezt az óvodát, úgyhogy szerintem a szülőknek ez ilyen természetes, tehát hogy azért ők nem engedik meg a gyerekeiknek, hogy mobilozzanak, meg tévézzenek, tehát hogy ezek a kütyük, ezek nincsenek megengedve otthon, úgyhogy hogy már ez azt feltételezi, hogy a gyerekek úgy hallgatják a mesét, hogy ilyen lenyűgözve órákat lehet nekik mesélni, és nem is mozdulnak el. Olyan fantasztikus a fantázia és a képi erejük, de hogy igazából nem ennek az óvinak köszönhetik ezt, az óvoda az csak egy megerősítése annak, amit otthonról hoznak, és valószínű, hogy ráerősítünk a családi értékrendre, és szerintem ez egy csodálatos dolog egy gyerek életében, amikor visszaköszön az óvodába ugyanaz, amit ő otthon kap. Tehát azt gondolom, hogy ez a harmonikus fejlődés, mert hát van olyan, hogy az óvodába tök más, és otthon is más, az nem annyira ideális, de nálunk azt hiszem, hogy ez így harmóniában van.
Igen, és ezt nehéz is egyébként megvalósítani, illetve hát ebben az óvodában nem nehéz, mert a szülők is így gondolkoznak, de nagyon sok pedagógiai intézményben pontosan ezzel szenvednek, hogy mondjuk próbálják kicsit háttérbe szólítani az okos eszközöket, de ugye ha otthon a gyerek ehhez hozzá van szokva, akkor az nagyon nehéz.
Hát igen, igen. Nálunk ez nem probléma. Tehát nálunk élő zeneszó van, többféle hangszeren tudunk játszani, rengeteg dráma, mese, vers, mondóka, énekelünk, zenélünk. Tehát kicsit azt mondom, hogy úgy mindennek megadjuk a módját, és ilyen nyugodtan, kedvesen, odafigyelve egymásra tesszük a dolgunkat.
Óvodavezetőként milyen célok lebegnek még, vagy álmok a szemed előtt?
Én nagyon inspirálónak találom ezt a Tanya Ovit az egész ötletével és a megvalósításával, mert most már ez a második év, hogy ebben így dolgozom, és ami az én vágyam, és szerintem ebben a fenntartókkal is meg tudok egyezni, vagy megtudtunk, hogy ezt így kicsit, mint egy missziót így terjeszteni, tehát hogy segíteni az óvodáknak. Nagyon nagy az érdeklődés, nem csak ahogy beírassák a gyerekeiket hozzánk, de hogy óvodák részül is rengetegen keresnek fel, hogy hadd jöjjenek el hospitálni, és én szeretném kinyitni a mi intézményünket arra, hogy ezeket a jó példákat mutathassuk nekik. Valószínű, hogy nem abban gondolkodom én, mint óvodavezető, hogy sok kis tanyaovit hozzunk létre, mert nem biztos, hogy erre megvan az infrastruktúra, meg a ház, meg minden. Ilyen ilyen is lehetséges, de hogy inkább a meglévő óvodákba becsempészni ezt a fajta természet szeretetet, az erdőjárást, ahol lehet, vagy a természetet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden óvodában lehet egyfajta szemléletváltást csinálni, mert hogy papíron azért nagyon sok zöld óvoda van, de hát én azt gondolom, hogy ezt a gyakorlatban is nagyon jó lenne beültetni, hogy mit is jelent az, hogy fenntarthatóság, hogy komposztálás, hogy nem szemetelünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy tudnánk példát mutatni, és segíteni azoknak az intézményeknek, akik vágynak arra, hogy egy kicsit ebbe az irányba tereljék az ő óvodájukat.
És én tovább gondoltam, milyen jó lenne, ha lenne olyan általános iskola is, ahol valahol ez a szemlélet lenne az alap, tehát, hogy erre építkezne.
Hát igen, valószínű, hogy ez is nagyon jó lenne egyfajta folytatása ennek a programnak, de most még azt hiszem, hogy ez az óvodai program megvalósítása elég sok energiát vesz igénybe.
Nyugodtak a gyerekek nagyon?
Olyanok, mint a normális gyerekek. Nyugodtak, kedvesek, aranyosak, de van, amikor hisztiznek, van, amikor sírnak, van, amikor nem tudják megoldani a dolgokat. Tehát, hogy igazából valószínű, hogy amit én látok a többi intézménye szemben, hogy inkább nagyon bátrak. Tehát, hogy azt látom, hogy így nagyon kiállnak magukért.
Magabiztosak.
Magabiztosak. És amit még megfigyeltem ezeknél a gyerekeknél, hogy én általában, amikor itt bekerültem egy óvodai közösségbe, és ezt más is mondja, hát, hogy úgy mindig rácuppannak a felnőttre a gyerekek. Annyira tele vannak szeretetésége. Na ebbe az óviban nem. Tehát ezek a gyerekek csak így jön egy felnőtt, és akkor így végzik a dolgukat. Tehát, hogy azt fogalmaztuk meg így a kollégákkal, hogy nem szorulnak rá senkinek a felnőtt idegeneknek a szeretetére, mert ő annyi szeretetet és biztonságot kapnak otthonról is, hogy ők olyan jól vannak. És tényleg ez a határozottság az nagyon jellemző rájuk. Meg az is, hogy ők úgy tudják, hogy mit akarnak, és ezt így ki is fejezik. Tehát szerintem a pedagógusnak ez azért is kihívás, mert ezek nem ilyen kis birkák, akiket így lehet ide-oda terelni. Tehát így azért ember legyen a talpán is pedagógus, hogy őket motiváljuk. Míg a többi intézményben az volt a feladatom nekem mindig, hogy felszabadítsam ezeket a szerencsétlen szorongó gyerekeket, akiket agyon hajszolnak óvi után még külön angol, külön torna, lovaglás, tenisz, meg még mit tudom én. Tehát, hogy nehogy legyen nekik egy pici szabad idejük. Ezek a gyerekek, ezek nem ilyenek. Tehát nekik van szabad idejük. Tehát ők óvoda után is. A legtöbb családban van kert, sok-sok állat, tehát hogy a szülőknek is ez az értékrendjük. Ezek a gyerekek ott folytatják, ahol az óviba abba hagyták.
Fejleszteni leginkább pályázati pénzből és támogatásokból tud az óvoda?
A szülők nagyon sokat segítenek. Természetesen pályázatok is vannak, de elsősorban havi rendszerességgel van egy olyan nap, a szombat, egy hónapban egyszer, amikor a szülői közösség összejön, a gyerekek is ott vannak, és az óvoda körüli feladatokat ellátják. Volt ilyen, hogy patakparton ilyen esőbeállót készítettek, tehát bármilyen feladat, bármit kell építeni, azt a szülők csinálják nekünk közösségi munkába, és ezért én azt gondolom, hogy az óvodának a hozzájárulása is nagyon baráti, tehát hogy így tudjuk egy kicsit az árakat is normális keretekben tartani.